Ma eljött Gruntorát, doktor úr. Megkért, hogy főzek neki egy jó erős teát, mert megfázott az éjjel a szülőnőinél. Kivett egy ollót a táskájából, és a gipszkötésemet vagdalva tüsszentett néhányat, majd a vagdalás kellős közepén kezében az ollóval elnyomta az álom. Annyira mélyen aludt. Nem tudtam megállni, kihúztam a zakúja zsebéből az aranyóráját, megnéztem hány óra, és csendesként visszadugtam az órát olyan, de olyan óvatosan, és mozdulataim oly izgatott pontosságával. És abban a lopási kísérletben megint egészen én magam voltam. A fali órán látni lehetett, hány óra van, de én saját magamat akartam kipróbálni. Nem kerítette hatalmába a kis hitűség. Képes vagyok-e végrehajtani, ami éppen az eszembe jut, és képes voltam. Nem álltam még olyan rosszul. Pollák úr divacik üzletébe is csak azért jártam gombot venni, mert délutánonként nem volt senki az üzletben. És mikor a Pollák úr a pult alá hajolt a dobozért, átnyúltam a pult fölött, és elvettem egy játékórát, és amikor Pollák úr felegyenesedett, ártatlanul bámultam, és kiolvastam a szeméből, hogy nem tud a lopásomról. És amikor újabb gombokat kértem, és a Pollák úr lehajolt, gyorsan visszaakasztottam az órát, és mikor Pollák úr fölegyenesedett, mosolyogtam. Valahogy nőttem a saját szememben. Valahogy felfrissültem attól a lopástól, meg a közvetlenül azt követő hatékony megbánástól. Felsóhajtottam, és az üzletből kifelé menet az volt az érzésem, akkora szárnyam nő, hogy az ajtófélfát súrolja, és hullik a tollam, Pollák úr négy kézláb söpri a lapátra. Gruntorát doktor úr tüsszentett és felébredt. Végigvágta a kötést, a szétnyílt, mint egy fehér tok. Aztán a doktor végig tapogatta a bokámat és kijelentette. Tessék, csibészkedhet tovább. Tüsszentett, fogtam a mankót, hoztam egy csésze teát, és ahogy a lábamra akartam állni, összerogytam, és azt mondtam. Ez nem is hasonlít az én lábomra. Mire Gruntorát doktor úr azt felelte, a maga lába az. Egy hét múlva megint csinálhat akármit, mindjárt fogják tudni, hogy maga volt az. Hapci! Tüsszentett őszintén. Doktor úr, mondtam, valahogy nehezen is lélegzek. Vegye le a blúzocskáját, kérem, mondta a doktor, és nekilátott a teának. Aztán a hátamra tette a fülét, szokás szerint hideg volt, mintha üveghamutartót tett volna oda. Minél melegebb volt az idő, annál hidegebb volt a füle. Végig kopogtatta a hátamat, kérte, hogy sóhajtsak mélyeket, majd a hátamat kopogtatta a mutató ujja. Fülével könnyedén a hátamhoz ért, mint ahogy a fiúk hallgatóznak a telefonoszlopon. Átvetettem a hajfolyamamat a másik oldalra, és a doktor úr megint elaludt a hajammal beszórva, mintha szomorú fűz alatti kis padon aludna el. Egyszer direkt a Gruntorát doktor úr villája mellett kerekeztem el, csak hogy lássam, tényleg ott van-e az az egész házat beárnyékoló fűzfa. Jó régen lehetett, hogy a feleségéhez járt Brandisból lovon az az óbester. Az akkor még fiatal és bizonyára Daliács Gruntorát doktor úr éjszaka váratlanul hazament. A földszinten leakasztotta a puskáját, berúgta a felesége hálószobájának ajtaját, még látta az óbester urat, amint rohan az első emeleten a nyitott ablak felé. A doktor úrnak még volt ideje célozni, és miközben az óbester úr egy dobbantással ellökte magát az ablakkerettől, és fejjel előre beúszott a mély éjszakába, aztán le az elvirágzott orgonabokrok és virágzó jázminok közé, Gruntorád úrnak még volt érkezése sörétet szórni az óbester úr ébeúszó csizmájába, a másik töltényt pedig már csak az ablakkeretet betöltő kék éjszaka csillagaiba. Gyakran felébresztett ez a kép, és nem hagyott aludni. Soha nem voltam képes ezt a gyönyörű esetet a Gruntorát doktor úrral képzelni el és kötni össze. Folyton valaki mással kötöttem össze. Ezzel szemben engem kötött össze az egészen részletdús kép az óbester úrral, akinek az átlőtt csizmájával sikerült még lóra pattannia, volt még ideje kihúzni a csizma szárából egy fűzfa vesszőt, volt ideje lehajolni a lováról egészen a földig, és beleszúrni azt a vesszőt, amelyből mostanra olyan óriási fűzfa lett, hogy szeles viharos éjjel úgy kopog az egész ház ablaktáblái, mint egy élő emlék. És Gruntorát doktor úr tovább kopogtatta a hátamat a mutató ujjával. Talán már nem is tudott róla, mivel hogy elaludt. Kopogott, mint a betemetett bányászok, és amikor megfordult, húzott egyet a teából. És miközben felöltöztem, csendben írta a receptet, és megint megtorpant az aranytöltő tolla. Gruntorát doktor úr elaludt néhány másodpercre, aztán felébredt, hogy felfrissülve odaírja a pontot a rendelvény végére, mely a mellemről való orvosságra szól. Mondom, doktor úr, eldicsekedett a férjem, hogy mit vett? Mutassa! Vezényelt a doktor, és ivott a teából. Kinyitottam az asztalkán fekvő koffert. Mi ez a bóvli? Hol vette az az ember? Kérdezte a doktor úr. Mondom, Prágában, de maga náthás. Itt ez a gyönyörű készülék, ez olyasmi, mint a Zugahegyen fenyves erdő. Azt mondta a doktor úr. És maga ért ehhez? Mondom, á, semmi az, doktor úr, ide nézzen. Bedugtam a konnektort, elfordítottam a fekete gombot, és beállítottam az idegnyugtató kefés csövecskét. A kefe szálaiból lila fűrészpor sziporkázott. A doktor úr végigvezette a csuklóján, és keresetlenül elmosolyodva így szólt. Igen, poetikus, senkinek sem esett tőle semmi baja, és ő magától szívesen veszem. Fogtam egy elektródát, a porlasztós ózoninhalátort, és mondtam. Doktor úr, az lesz a legjobb, ha lefekszik a heverőre. A doktor úr a kanapéra ült, elhúztam a vajszínű függönyt, és az omló félhomály és a speciális idegelektródából sziporkázó elektromos kisülések lila bokra bevilágította a heverőre ereszkedő doktor úr fején a pilist. Most a hátán feküdt, kezében tartva a szakadatlanul szikrázó és prüszkölő rudacskát, miközben előkészítettem a porlasztós inhalátort. Rácsepegtettem az ózon inhalátor vattájára az eukaliptuszolaj és mentaolaj keveréket, becsavartam a csőbe azt a kétágú üvegmicsodát, amit az orba kell dugni, aztán elvettem a doktor úrtól az idegkefét, és a porlasztós ózoninhalátort kapcsoltam be a katódba. Elfordítottam a tárcsát, és az üres cső megtelt neongázzal. A gáz áthatolt az eukaliptusz olajjal átitatott vattán, a kanapé elé térdepeltem, és a doktor úr orlukai felé közelítettem a szerkezetet. Azt mondtam, ez biztosan meggyógyítja, doktor úr. A férjem mindig, még mielőtt benátásodna, akkor inhalál. Ez tényleg olyan, mint a Zugahegyen fenyves erdő. Érzi ezt az ózon és gyanta illatot? Meg ezt a kék neon kisülést? Ezt a tüzet? Már ez maga egy gyógyulás. Magának a kéknek a színe. Ez minden életzajlást csillapít. Nyugtatja az idegeket. Lassítja a keringést. Duruzsoltam egyik kezemben az inhaláló olajjal teli gyönyörű szerkezettel, jobb kezemmel meg lassan nyomogattam a gumilabdát, amely levegőt hajt át az inhalátor ózon és olajkamráján. Gruntorát doktor úr pedig üdvözült mosolyjal mondott utánam mindent, és hallottam, hogy kattan az iroda felől a csapóajtó. Aztán fordult a kulcs a zárban, bejött Francin, szederjesen és sápadtan, és halkan felkiáltott. Mit csináltok itt? Megijedtem, megnyomtam a gumilabdát, és a doktor úr nem mondta végig utánam Zugahegyen fenyves erdő, hanem felült és felordított. Összerándult az arca, hirtelen megfiatalodott, felugrott, és olyan nevetségesen ficánkodta vala pici lábával, kitapogatta a kilincset, kiszaladt, Franci meg utána. Összekulcsolt kézzel. Bocsásson meg, elnök úr! De a doktor úr csak ficánkolt a lábával, és szaladt a malát a gyárba. Berohant, és le a lépcsőn a csiráztató szérűre. Ott átgázolt néhány árparakáson, az aszalók döbbenten álltak a lapátjaikkal, de az elnök úr maga mögött hagyta a nedves malátába térdelő Francint, és megállás nélkül jajgatva felrohant a lépcsőn a padlásra. Végigrohant a száraz malátarakások mellett, de az orrát maró fájdalom egész a legfelső emeletig kergette. Ott beszaladt a disznó hizlalásra száradó árpába a 60 fokos hőségbe. Aztán visszaszaladt egy emelettel lejjebb, és átszaladt az átjárón a főzőházba. Néhányszor megkerülte a medencét, leszaladt a kis lépcsőn az erjesztőkamrába, Francin egyre utána. Az erjesztőkamrából Gruntorát doktor úr felszaladt egészen a hűtőbárkákig, ahol a fickó sörhült. Kinyitotta a zsalugátereket, és kiszaladt a jéghombár tetejére, ahol kövirózsa nyílt. Francin beletérdelt a szép sárga virágokba, de Gruntorát doktor úr újra feljajdult, és visszaszaladt a lépcsőn a főzőházba, és kirohant a kapun át az udvarra, az udvarról az ólakhoz. A munkások köszöntek. Jó napot kívánok, elnök úr! Jó napot kívánok, gondnok úr! De a doktor úrnak csak ficánkolt tovább a lábacskája a gyümölcsös kerten át. Végül megint beszaladt a nyitott ajtón a konyhánkba, onnan a szobába, lerogyott a kanapéra, és kiabált. Hol vette ezt a bóvlit? Mutassa! Alaposan szemügyre vette a porlasztós ózoninhalátort, megszagolta, aztán azt mondta. Miből öntötte rá azt az olajat maga égetni való nőszemély? Azt a zúga hegyen fenyves erdőt? Föltette a csiptetőjét, odaadtam a fiolát, és a doktor úr elolvasta a vinyektát. Felordított. Maga égetni való nőszemély! Hát maga elfelejtette felhigítani 1:10 arányban. Kiégette a nyálkahártyámat. Hapci! Tüsszentett Gruntorát, doktor úr, és meglátván Francint, amint letérdel, széttárja a karját, és könyörgőre fogja a dolgot, meg tudna bocsátani nekem? Azt mondja az elnök úr. Álljon fel, derékember, szívesebben lennék a sörgyár gondnoka, mint elnöke. Szólt, órájára nézett, kezet nyújtott, aztán megcsókolta a kezem fejét, és mondta, kezit csókolom. És kiment, megjelent az udvaron a napfényben. Karból, lizol és eukaliptusz szagot hagyott maga után. Feudális könnyedséggel felugrott a bakra, mintha mindaz, ami történt, új erőt öntött volna tagjaiba. És most láttam. Most elhittem, hogy csak is úgy történhetett az, ahogy hallottam, az az eset, amelynek egyetlen nyoma az egész házat beborító szomorú fűz. A doktor úr felült a bakra, a kocsis a kezébe adta a gyeplőt, a doktor úr meggyújtott egy cigarettát a borostyán szipkájában, úgy húzta a homlokára világos puha kalapját, ahogy nem tudja rajta kívül egyetlen férfi sem. Valahogy megfiatalította őt az a gyeplő a kezében. Olyan volt, mintha éppen most érkezne Bécsből azon a kocsin. Felegyenesedett, és kihajtott a sörgyárból a lenyírt farkú és sörényű csődörrel. Miközben a doktor úr kocsisa hátul terpeszkedett a Landauer plüskanapéján egy olyan ember bűntudatos mosolyával, aki soha nem fogja megérteni, miért ül az ura akkora kedvelés kéjjel a bakon. Francin pedig föl alá járkált a szobában, és tépte az agyát.